Örüljetek Jeruzsálemmel, vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 84. Zsoltár első versével kezdjük Isten tiszteletünket. Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Egy igeverset olvasok, a Timóteushoz írott második levél első része 14. versében. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Foglaljuk el a helyünket. Tessenek csak nyugodtan helyet foglalni még. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, először hadd értsem ezt az igét a szülő-gyermek kapcsolatra. Nyilván nem is kérdés, hogy a gyermek drága kincs a szülőknek, nagyszülőknek, az egész családnak. Gyertek, foglaljatok helyet. Valóban nincs az az érték a világon, amely felérne egy újszülött gyermekkel. Ez is nyilvánvaló, hogy a családok pedig érzik a felelősségüket, hogy ez a gyermek reájuk van bízva. És azt gondolom, hogy ez szinte ösztönösen működik, amikor egy kisgyermek a világra jön, az édesanyja a világra hozza, a vigyázás, a gondoskodás, de hát ennél többről is van szó, mert az Isten ránk bízta, az azt jelenti, hogy felelősek is vagyunk érte, tudatossággal vigyázunk rá, tudatossággal neveljük. Hogyan lehetséges ez? Azt mondja az apostol, hogy a bennünk lakozó Szentlélek által. Maga Isten ad bölcsességet nekünk a gyermek neveléshez, vigyázáshoz, mert hamar megtapasztaljuk, hogy a sajátunk az nem elég. Kellene kérni hozzá, hogy elegendő bölcsességünk legyen, hogy életének különböző fordulataiban, körül tudjuk mégis venni, ott tudjunk lenni mellette, türelemmel, odaállással, imádsággal. De ennél többet is üzen az ige, az eredeti gondolatban a drága kincs az evangélium. A Jézus Krisztusban adott üdvösség, erre biztatja Pál az ifjú Timóteust, ha szeretnénk valami igazán maradandót adni a gyermeknek, akkor az evangéliummal kell megismertetni. És minél előbb oda engedni őt, ahogy növekszik, értelmesedik Jézushoz. Mert ő olyan drága kincsnek tekinti a gyermekeket, hogy az életét adta érettük. A magáét, a maga isteni, csodálatos, gazdag és titokzatos életét adta a kereszten. Hát ide kell eljutnunk a vigyázásban és az őrzésben. Erre teszünk fogadalmat, ebben segítse a családokat, édesanyát, édesapát, keresztszülőket, az Isten lelke. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülők és keresztszülők fogadalom tételét, kérem, hogy álljunk fel, és megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ezek kicsi gyermekek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba befogadtassanak Szent Háromság Isten szövetségébe. Feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik ezeket a gyermekeket, hogy majd egykor ők maguk tesznek vallást az ő hitükről, Isten és a gyülekezet színe előtt. Feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember a szent fogadalom tételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondván minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezeket az új életeket, és megköszönjük azt, hogy mindennél értékesebbek a számodra is. Hogy könyörögjünk azért, hogy úgy tudjuk ezeket a reánk bízott életeket hordozni, vigyázni rájuk, hogy kitessék belőle, hogy ők a legtöbb, ami számunkra, ők a jövendő, és az a felelősség ott legyen szívünkben, és ott legyen az imádságunkban érettük. Köszönjük, hogy megőrizted őket eddig is, megőrizted a családokat, az édesanyját, az újszülöttet, és hogy könyörögjünk azért, hogy olyan otthonba nőhessenek fel, ahol ki tudnak bontakozni képességeik. Mindaz a talentum, amivel megáldottad őket, légy itt most velünk, a te szent lelkeddel, ígéreted szerint pecsételd el őket a te sákramentumodban. Amen. És akkor lehet a gyermekeket kihozni, vagy nem?
Atyától egyébként keresztemek az Atyának, Jézusnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezeket a kis életeket, adjon nekik testben és véletlen való növekedést, ne essenek szüleiknek, keresztüleiknek örömére, anyaszent egy házunknak felnőtt, élőjükű tagjaink, ekkor részesei az örök üdvösségnek. Ámen. Száma nincsen, Uram. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg a Lukács evangéliumának 21. részéből az 5. verstől, a hosszabb szakaszt a gyülekezet ülve hallgassa.
Amikor némelyek azt mondták a templomról, hogy az gyönyörű kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, ő így szólt. Jöjjnek olyan napok, amikor ezekből, amiket itt láttok, nem marad kőkövön, amit el ne rombolnának. Akkor ezt kérdezték tőle, Mester, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, hogy ez elkezdődik? Szólt, vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok, meg azt. Az idő közel jött, de ti ne kövessétek őket, és amikor háború zaját és lázadások hírét halljátok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de nem jön mindjárt a vég. Azután így folytatta. Nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad, mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek. Rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen. De még ezek előtt kezet emelnek rátok, és üldöznek titeket. Átadnak benneteket a zsinagógának, és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé vezetnek titeket. Az én nevemért, de ez alkalom lesz nektek a tanulságtételre. Határozzátok el szívetekben, hogy nem gondoltok előre a védekezésre, mert én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek nem tud ellenállni, vagy ellene mondani egyetlen ellenfeleteknek sem. Kiszolgáltatnak titeket, még a szülők, testvérek, rokonok és barátok is. Egyeseket meg is ölnek közületek, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Álhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket. Amen.
Isten tegye áldottát igéje szívünkbe fogadását, gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk, megtelt a szívünk hálaadással, amikor beléptünk ebbe a templomba, de tudjuk azt, hogy te elsősorban abban gyönyörködsz, ami a szívben van. És ott nagyon sok minden tisztítani való van, ott nagyon sok minden kihordani való van. Köszönjük, hogy ebben te segítesz bennünket, hogy meg tudjuk különböztetni az igazit a hamistól, a drága kincset a hamisítványtól, hogy az legyen a szívünkben, amit érdemes őrizni, és amit reánk bíztál. Köszönjük az evangéliumot, az Úr Jézus Krisztus üzenetét, és az ő csodálatos életét, amellyel megajándékozol minket. De szükség van a készségre, a fogadó készségre. Annyi mindent ki kell vetni a szívünkből. Köszönjük, hogy érette, elfogadsz bennünket, amint vagyunk. Hagy könyörögjünk most mindazokért, akik keresnek, mindazokért, akiknek mindennel tele van a szívük, talán szomorúsággal, talán haraggal, talán kétségbeeséssel, talán közönnyel. Tisztíts meg bennünket, áldj meg bennünket ezen az Isten tiszteleten. Amen. Én foglaljuk el a helyünket, és akkor a gyermekeket kérem. Kicsit gyertek el, és akkor nem kell nyújtózkodni. Köszönöm szépen. Nagy rendesen köszönjetek nekem. Áldás, békesség! Áldás, békesség! Amikor beléptünk itt ebbe a templomba, azt tapasztaltuk, hogy ki van messzelve, még a hang is jobban megy, igaz? Most, hogy énekeltünk, tehát ezt csak úgy mellesleg jegyzem meg, de nekem már napok óta mindig följönnek ilyen mély távoli emlékképek, amikor ezt a templomot látom, hogy egyre szebb és fényesebb. Ezenbe jut egy kicsi terem, nem is templom, hanem egy kis terem. Egy olyan faluba, ahol nem volt már templom, vagy nem volt istentiszteleti hely, vagy 15 évig, aztán egyszer valamelyik temetésen valaki meghúzta a paláston, és azt mondta, hogy tiszteltes úr, itt vagyok, én meg a Berta. Ők voltak a református egyház, meg a harmónium, ez a harmadik, azt őrizgették. No, az a lényeg, hogy hát elkezdtünk harcolni, hogy legyen nekünk Isten tiszteleti helyünk, mert kiderült, hogy van ott még jó néhány testvér, aki szeretne Isten tiszteletre járni. 89 előtt volt, ez nektek nem mond semmit, a felnőtteknek többet, ez egy kicsit másik világ volt. Ennek ellenére azt mondta a helyi tanácselnök, hogy hát kapjanak a reformátusok is valamit. Kaptunk egy helységet, két ház között egy olyan kis lapos tetejű valamit, aminek fák nőttek a tetején. Aztán beléptünk a terembe, nem volt túl nagy, nem is kicsi, csak az összeporlatt a lábam alatt, mert ott meg műtrágyát tároltak majd 10 évig a TSZ-be. Na így indult ez a kis terem, aztán elkezdtünk rajta dolgozni, lehordtuk a földet a tetejéről, stb. Kimeszeltük, kicseréltük az ajzatot, és a végén tartottunk benne boldogan egy istentiszteletet. Micsoda különbség ez a templom, meg egy olyan kicsi lapos tetej építmény, ami fák nőnek, meg hasonló. Mégis van közös benne. Na, mit gondoltok, mi lehet a közös a kettőben? Nagyon sok minden egyébként. Mind a kettőben Isten tisztelet van. Most melyik a különb Isten tisztelet, amit itt tartunk, vagy amit a kis terembe? Ugyanaz, de még egy nagyon fontos volt, hogy mind a kettőt nagyon-nagyon szerettük. Azt a kicsi termet is. Meg ezt a nagy templomot is, mert akik belejártak, azok otthon érezték magukat benne. Úgyhogy azért lett ez az egész sok-sok munka, hát nem nekem, annyi templomban, amikor akarok, igaz, én vagyok a lelkész, hanem nektek. Tehát otthon érezzétek magatokat és szeressétek. Hát köszönöm szépen, áldás, békesség! A 179. dicséretünkkel készüljünk az Isten tiszteletre. Bűnből hozzá sietek. Istennek igéje, melynek alapján előtetek az ő üzenetét, Szent Lelke segítségével hirdetni kívánom a Lukács evangélium 21. részében iratott meg, a felolvasott igéket is szem előtt tartva olvasom a 19. verset. Álhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelkeket. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, bevallom, hogy amikor a mai igét olvastam, akkor volt egy kis harcom, hogy tudnék, amikor a templomról szóló ítéletes proféciát olvastam, akkor azt mondtam, hogy ezt most nem fogom ma felolvasni. Hát megjelent előttem a templomunk, és mondom, pont amikor ilyen sok-sok munka van benne, ennyi öröm is van benne, hát nem kellene most ilyen igéket felolvasni, hanem valami örvendezőt, biztató, de hát ugye az ige sorrendje ezt így adta, én pedig elég ilyen makacsú ballagok így az ige rendjében. Hát milyen pap, aki a templom lerombolásáról beszél, amikor éppen építünk. De aztán, amikor olvastam, újra elolvastam az egész részt, akkor rájöttem arra, hogy ezekben az úgynevezett apokaliptikus igékben, tehát a végidőknek a kataklizmáiról szóló proféciákban tulajdonképpen a biztatás a legfontosabb. Azért vannak benne a Bibliában elsősorban, hogy figyelmeztessen, de sokkal inkább azért, hogy biztasson. Ez a sokat idézett, vagy legalábbis sokszor hivatkozott jelenések könyv, amiben mindenféle ötleteket kiszoktak venni, abban is ez az alapvető, hogy biztasson bennünket. Azt kell itt megértenünk, hogy itt az evangélium, hogy leírja sorba Lukács, ugye a templomnak a lerombolását, aztán leírja, hogy bizony milyen súlyos dolgok történnek, ott nem valami távoli jövőről beszél Lukács, hanem történelemről beszél, amelyben megtörténik Jeruzsálem pusztulása is, ugye Krisztus után 70-ben, itt tehát nagyon konkrét helyzet van, és ezeknek az időknek csapásai, vívódásai között ott van a keresztény gyülekezet. Az a profécia aztán valóban kibontakozik egy kozmikus, egyetemes végidőbeli proféciává, de ezt a mind a kettőt komolyan kell venni, jelenvaló világ nyomorúságait és az eljövendő ember fiát, Krisztus visszajövetelét. Tehát Jézus figyelmeztetése és bíztatása mind a kettőre érvényes. A jelenben élünk, ott vagyunk, keresztények, ott állunk meg, és ugyanakkor készen vagyok arra, hogy majd megállhassak az emberfia előtt, amikor annak eljön az ideje. Ezért gondoltam, hogy mégis kell a templom dolgáról is beszélni ezen igéknek a kapcsán, mert valami nagyon fontosat tisztáz. És számomra is ez egy hirtelen megvillant ez a gondolat, és ezért úgy döntöttem, hogy ezt most elmondom, akkor Jézusnak mondják azt, hogy Mester, micsoda kövek, milyen gyönyörű fogadalmi ajándékok, de gyönyörködnek a templomban, akkor Jézus nagyon megdöbbentő, nagyon sokkoló módon azt mondja, hogy kő kövön nem marad. Az a templom éppen készült, még nem készült el teljesen a jeruzsálemi templom, az új, a legújabb, amikor Jézus ezt mondja, hogy kőkövön nem marad. Ugye sok ember tett fogadalmat, ugye ismerjük ezeket a fogadalmi kis táblákat, és valamilyen ajándékot helyezett el. Tudjuk azt is, hogy nagy Heródesnek is ott volt az arany dombor műve, a templomépítő nagy Heródesnek templom bejárata fölött. Hát ez a Heródes volt az, aki az egész családját kiirtotta. Az ő nevéhez fűződik a betlehemi gyermekgyilkosság. De a templom az nagyon fontos volt neki. Azt építette, azt ugye, fogadalmi ajándékkal látta el. De tehát döbbenetes dolog, templomépítő király, És itt van a lényeg, hogy Heródes ne építsen templomot, mert a kőkövön nem fog maradni, hanem építsen az, aki az Urat dicsőíti, mert nem az Úr dicsőségére épült az a templom. Azt hiszem teljesen világos, hogy templomot csak alázattal, bűnbánattal és hálaadással lehet építeni. Hát erre figyelmeztet minket az ige, és azt gondolom, hogy ugyanakkor persze óriási szükség van a templomra, óriási szükség van a templomos gyülekezetre. És igazából itt szeretnék rátérni a biztatásoknak a sorára, amit itt az igében olvasunk. Ugye a háttér, amelyben megszólal Jézus biztatása, valóban katasztrofális. Hát minden fronton szinte, a hit dolgaiban, ugye megtévesztések, politikában, gazdaságban, szabadság dolgában, szabadságjogok dolgában, és még a természetben is óriási bajok vannak, ezt mondja az ige. És azt is mondhatjuk, hogy hát igen, mindig ilyen nehéz idők jártak. Nagyon érdekes, a Kalauzban benne is van, ugye Calvin azt mondja ezzel az igével kapcsolatban, hogy csak a vak nem látja, hogy a föld kerekségét a bajoknak tengere borította el, és a világ minden estül a veszélybe rohan. Hát ugye 500 évvel ezelőtt mondta, vagy kevéssel 500 évvel ezelőtt, mondhatnánk, hogy íme mi itt vagyunk, és olvassuk, és még mindig megvan a világ, de vajon nem a vesztében vagyunk-e egyfolytában? Én azt gondolom, hogy ezt nekünk azért át kell gondolni, miket is ír az ige. De megtévesztések, háborúk, földrengések, járványok, éhínségek, üldözések, szülő, testvér, rokon, barát lesz ellenség, ezek nem költészet. Átéltük azt nem olyan régen, hogy a lövészárokban, déli háborúban fölismerte az apa a fiát szembe. Tehát az egyik Szerbiában élt, a másik Horvátországban. A feleség átkiáltotta férnek, hogy megöllek. És így tovább nem részletezem. Tehát ezek nem költői túlzások, hanem az, hogy a vesztében vesztegel a világ. Tehát nem ecseteljük ezt persze tovább, hanem arra figyelünk, tehát, hogy a bekövetkező megpróbáltatásokra hogyan készíti fel az övéit az Úr. És azt gondolom, hogy itt van valami, amit úgy próbáltam ebben a tulajdonképpen káoszban, amit ábrázol, valami biztos vonalú dolgot keresni, és a kép az nagyon fontos a keresztény ember számára, hogy Jézus az úton, a keskeny úton biztonsággal vezeti az övéit. Mindig egy kanyargós ösvénynek képzeltük el gyerekkorunkban, hogy mindenféle veszélyek meg szakadékok fölött megy a keskeny út, és próbák vannak, gondoljunk csak ugye a zarándok útjára. De az igét olvasva az a gondolat jött elém, hogy a keskeny út az tulajdonképpen az egyenes út. Tehát Jézus azt mondja, hogy mindezek között, a káoszok között és mindenfajta kísértések közt egyenes úton kell járni. Ez a keskeny út, az egyenes út. Azt mondja 107. Zsoltár, vezeti őket egyenes útra. Erre biztat az Úr. Azt mondja, hogy maradjatok az egyenes úton, akkor is, amikor nehéznek látszik, akkor is, amikor esetleg hátratétel, szenvedtek, amikor meginoghatnak, szilárdnak itt dolgok körülöttetek, azaz maradjatok meg minden körülmények között azoknak, akik vagytok. Tudnélik, amire elhívtalak benneteket, mint keresztényeket, mint hívőket, mint Krisztus követőket, maradjatok meg ebben, és ebben erősödjetek meg az én követésemben. Ez az álhatatosság útja. És most az ige által különösen legyen hangsúlyos, mert ehhez adja a mi Úrunk az ő segítségét és biztatását. Tehát mi az első biztatás az egyenes úton? Figyelmeztetés és biztatás. Ezt olvassuk, hogy vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket. Tehát mikor bizonytalanodunk el, ha valaki hitében megrendül és tudásában hiányos, akkor meg lehet rendíteni.
akkor addig lehet neki beszélni, így, amíg elkezd valami más irányba menni. Jézus pedig világossá teszi, hogy csak arra figyeljetek, amit én mondtam nektek, az ő beszédei, az ő igéi a mérvadóak egyedül számunkra. Tehát hogyan tudunk megmaradni az egyenes úton, de hogy az ő igéjéhez ragaszkodunk. Minél inkább ige szerűvé válik a gondolkodásunk, annál inkább kiegyenesedik a lelkünk. Nincsen szükség mindenféle ilyen utakra és kanyarokra. Ugye így mondja Mózes 4. könyv, hogy nem ember az Isten, hogy hazudnék. Hát akkor nem az ő beszédei az érvényesek, igazán nem arra kell nekünk támaszkodni. Az Úr szájába adta, ugye Bálám prófétának, ismerjük a történetet, hogy megszólal a szamár is, szájába adta szavait, és Bálám nem tudott átkot mondani, hanem áldást mond, mert az Isten szavait mondja. Nekünk minden napi kenyerünk az ige lelki táplálékunk. Hát hogyan lehetne akkor bennünket elbizonytalanítani, vagy bármivel is meggyőzni, ami nem tőle van. Tehát azt gondolom, hogy az ilyen igéből élő ember az egyenesen gondolkodik, az nem hazudik, annak nincsen szüksége bujkálásra, nincsen szüksége mindenféle takarásokra. Tehát ez az első biztatás, hogy ti csak figyeljetek az ígére, figyeljetek én reám, akár mik is jönnek rátok. Aztán a másik figyelmeztetés, biztatás, olyan gyakori a Szentírásban, ne rettenjetek meg, ne féljetek, hogy ez a legtöbbször elhangzó biztatás, amit a múltkor is szóltunk róla, hogy a félelem, a szorongás az egy rettentő csapás az emberre. Ez ide-oda taszigálja az ember, és azt mondja, azt sugallja, hogy úgy sincs a jövő a kezedben. De lebénítja a félelem, a szorongás, megbetegít. Jézus pedig arról beszél, hogy mindaz, amitől félsz, az előttem ismert. Tehát arról van szó, hogy a jövőt ne úgy várt, hogy hát, ja Istenem, mi lesz, hanem tőlem kérd el, mert én tudom, hogy mi a jövő. Kérd el tőlem. Tőle kell elkérni minden nap, a következő napot is, a mindennapi kenyeret is. Ezt tesszük, és ezt tegyük továbbra is. És ebben számomra az is benne van, hogy ne kapkodj és ne futkoss, hanem fogadd azt, amit a napok hoznak, fogadd tőlem, és folytasd az életedet, mert ott leszek. Aztán egy nagyon fontos dolgot mond Jézus, bíztatja az övéit a tanúságtételre, a bizonyságtételre, alkalmas és alkalmatlan időben. És itt van egy nagy, azt hiszem, hiátusa is a gyülekezeteknek, hogy nem élünk át persze súlyos üldözéseket most, no, a világ sok táján véres keresztény üldözések folynak, e pillanatban csak Európában van béke. De annál inkább kérjük el a tanúságtétel biztosságát, bátorságát. Arra bíztat, hogy abból indulj ki, hogy nem kell neked szakavatott prédikátornak lenni, vallásos beszédek rutinos közlőjének lenni, hanem arra van szükség, hogy mondj néhány szót tiszta szívből. Ez borzasztóan fontos. A szívedből szólj, és hidd el, hogy az ő lelke majd ad olyan szavakat, amire másiknak szüksége van, és olyan gondolatokat, amiket nem is gondoltál. Tehát felesleges szavak tengerében, amiben élünk, elborít bennünket, óriási szükség van hiteles, tehát szívből jövő egyszerű szavakra. Nem kell nekünk, mondom, nagy tudományokat szólni, hanem oda fordulni a másikhoz, és elmondani, hogy engem mi erősít, engem mi tart meg ebben és ebben a helyzetben, és egyszerűen elhinni azt, hogy az a néhány egyszerű szó hihetetlen erőket tud képviselni, mert ha ő adja, akkor az az ő szava, abban nagy erő van. Kitisztul az út, bizonyosságom lesz, hogy jó irányba haladok. És mindenben van valami nagy megtapasztalás, a negyedik ilyen pont, biztatás, az, hogy ő velem van, amikor ezt mondja, hogy egyetlen hajszál sem vészel a fejetekről. Ez számomra azt jelenti, hogy nem csak, hogy a gondviselésnek egy szép megfogalmazása, hanem azt mondja, hogy olyan részletesen tudja, hogy én ki vagyok, hogy minden egyes hajszálamról külön-külön. Pontosan tudja, hogy mi a helyzet. De azt gondolom, hogy ennyire a hajam száláig ismer, és így vagyok az ő gyermeke, tulajdona, vigyázz reám. De mindaz a sok súlyos történés, amit felsorolt, és bizony időnként utolér bennünket, és nem tud kiragadni a kezéből. Ugye így mondja János evangéliumában, az én juhaim alják, az én szóval követnek engem, és senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Hát ki hallja igazán? Én azt gondolom, aki mondja is. Azt hallja igazán, mert azt kapja, annak ígér, hogy ha szólsz, majd én adom az én szómat. És adok néked szájat és bölcsességet. És végül azt mondja, legyetek álhatatosak. Itt van a helye a szentek álhatatosságának, mondja a Jelenések könyve. Hát hol van a helye? Pontosan ott, ahol hiányzik az álhatatosság. Nem jellemző a világra, amiben élünk, hogy álhatatosan is kiállna valamiért, a másik emberért, a hitvesért, a pályáért, a gyermekért, és fordítva egyre kevésbé. Nem jellemző, hogy a saját hitközösségünk, vagy éppen nemzeti közösségünk álhatatosan hordozza a másikat, egyre kevésbé álhatatos. Netán szenvedjen érte, netán áldozatot hozzon, az álhatatosnak lenne, azt jelenti, hogy szenvedésben is kitartani, áldozatot is hozni, pedig az élet másból nem fakad, amikor ezt mondja, hogy álhatatosan nyeritek majd meg a lelketeket, itt életnek kell ezt fordítani. Nem puszta túlélésre van szó, hanem megtermi a maga gyümölcsét. Ezenbe jutott egy szintén régi történet, szint kedves és nagyon, általam nagyon tisztelt elődöm még az előző szolgálati helyemen, ugye Bányászváros, ott sem volt templom, nagyon sok probléma volt mindig, hogy ott templomot valahogy építeni, ahol nem volt, de nagyon szerény, egyszerű és kedves ember volt, rettentő nyomorúságos körülmények közt volt a gyülekezet, ő maga is, és elkezdte a harcot. 10 évig, ez azt jelenti, hogy talán az említettem, óriási mennyiségű levelet írt a központi bizottság tagjainak először, ugye? Mindenki ismerte, Kádár János, Berec, mindenki tudta, hogy ki az a Vizaknai Tamás, és aztán ment végig, a Pataki könyvtárban van egy pár ezer belőle, minden, ki tudta, ő nagyon alázatos volt, nagyon kedves, nagyon szerint és végtelenül kitartó. És aztán fölőrült, erodálódott lassan a hatalom ebben a kérdés, azt mondják, hogy csak legyen már ott egy templom. És lett. Milyen templom lett? Valószínűleg annak a nem túl stílusos városnak a legszebb belső tere. 10 évig tartott, hihetetlen állhatatosság. Aztán már csak egy menet volt, hogy a presbitériumot is állhatatosan meggyőzni, hogy pénzünk nincs, de templomunk lesz. Ugye ez egy másik történet. A haló poraiban is áldják, mert az állhatatossággal nyeritek meg majd a lelketeket. Számomra ez egy döntő példa. Értelmet kapott minden harc, minden küzdelem. Pontosan az álhatatosság által minden szenvedés. Adja Isten, hogy ez az álhatatosság legyen bennünk, akkor is azt mondjuk, hogy hát nem látom az értelmét, megnyeritek a lelketeket, meg fogjátok nyerni az életeteket. Isten ebben erősítsen meg bennünket, tehát igéből élni, hogy ne legyünk megtéveszthetők, nem rettenünk meg, nem félünk, bátran szólunk. Bátran teszünk bizonyságot, és megtapasztaljuk az Isten gondoskodó közelségét, és erőt kapok arra, hogy kitartsak, hogy értelmet nyerjen. Mindez a küzdelem, amiben a küzdelmes világban minden ember, de kivált kép a álhatatos keresztények része. Isten lelke, erősítsen meg bennünket ebben. Amen. A 294. dicséretünk harmadik versét énekeljük válaszul.
Édesatyák, az Úr Jézus Krisztusban köszönjük, hogy te elsősorban a bátorítás és a vigasztalás Istene vagy. Te megerősíted a mi lelkeinket, hogy végig tudjunk menni az úton, és mindazt a feladatot el tudjuk végezni, amit reánk bíztál, a reánk bízott javakkal pedig el tudunk számolni majd a ma napon. És ez ad nekünk elegendő alázatot, elegendő kitartást és elegendő örömöt is. Hiszen a te ügyedben minden egyes mozzanat, minden egyes fordulat mindig örömforrás is. Hadd könyörögjünk most édesatyánk a falak között zajló történésekért, mindenek előtt a közösségért, hogy formáld ezt a közösséget a te igéddel és szent lelkeddel, hogy hadd könyörögjünk azért, hogy ennek a palak között ünneplő gyülekezetnek legyen jövendője. Ez a jövendő szemmel látható a gyermekekben, az ifjakban. És hadd könyörögjünk azért, hogy legyen szíve ennek a gyülekezetnek, és ez szemmel látható, ahogyan szólunk egymáshoz, ahogyan a kicsikkel, az elesettekkel, gyengékkel és betegekkel bánunk, és hogy kérjünk arra, hogy itt mindenki otthon érezze magát. Köszönjük neked mindazt, ami mögöttünk van, és köszönjük az előttünk álló feladatot is. És most különösen könyörgünk, édesatyánk, a megszomorodottakért, a gyászolókért, akik azért jöttek ide, hogy emlékezzenek, és vigasztalást és erőt vegyenek. És köszönjük, hogy te ezt meg is adod nekik, hogy átélhessék azt, hogy semmi nincs nélküled, és semmi nincs ellenedre, hogy el tudják fogadni azt, hogy jól van, ahogyan van, és ahogy történt. És így kérünk magunk számára is elfogadásnak ajándékát, és a tovább menésnek a biztatását. Légy velünk az elkövetkezendő héten a mindennapi munkákban. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, és hadd adjunk hálát mindenért. Így hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is hirdetem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten utolsó útjára kísértük ki Bányai Lászlóné Károlyi Erzsébetet életének 77. évében. A vigasztalás evangéliumát az Ézsaiás 40 részéből olvastuk és hirdettük, szózat szól, kiálts. És mondotta, mit kiáltsak? Minden test hű, elhull a virág, ha az Úrnak szele púrá, bizony fű a nép. Megszárad a fű, elhull a virág, de Istenünk beszéde örökre megmarad. Gyülekezet imádsága szeretetében ajánlom a gyászoló családot, és Isten vigasztalását kérjük leállni. Hirdetem azt, hogy a mai Isten tiszteleten megkereszteltük Miksa Dóra Lillát, Tarlós Mónika és Miksa István gyermekét, valamint Szántó Máté Sándor, László Anikó és Szántó Sándor gyermekét. Isten áldását kérjük a családok életére és a gyülekezet közösségében való részvételükre. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek a templom folyamatos rendbetételén. Azt hiszem, hogy ezt tényleg örömmel láthatjuk, és ha netán valaki úgy érzi, hogy ő valahogy kimaradt ebből, nem maradt ki semmiből, mert két hét múlva virágvasárnap előtti szombaton reggeltől a tavaszi nagytakarítást tesszük meg kívül belül, mert hiszen még sokszor-sokszor végig kell menni a templomon, ugye meszelés után, azt hiszem, hogy ez is világos. Hirdetem az alkalmakat röviden, a megszokott alkalmakban a szerdai esti női bibliaóra kerül most sorra, az összes többi alkalom meg lesz tartva. A mai délutáni mimifi most át van téve, tehát ma nem lesz. Hirdetem azt is, hogy holnap egyházmegyei vizitáció lesz a gyülekezetünkben. Kis László fog eljönni esperes helyettes vizitálni. Presbiteri gyűlés este 6 órakor kezdődik. Kérem, hogy a presbiter testvérek azok jöjjenek el. Egyébként nyilvános. Szeretném azt is hirdetni, hogy még az adó felajánlás érvényes. 1%-kal támogassuk a református egyházat, illetve a Budapoki Református Keresztény Alapítványt. Hirdetem azt is, hogy a templom felújítása, de ezzel te nem mondod, hogy egész a jó, akkor még egy befejezem a koncert hirdetést, és azt utána a gondok úr pedig majd a felújítással kapcsolatban. Egyrészt elmondanám azt, hogy ugyancsak március 31-én, tehát aznap, hogy délelőtt kitakarítunk ezt, az első tavaszi koncert, ugye csemballó koncert lesz, Milmányi Alexandra és Borsányi Márton észak-német billentyű zene lesz, és a tét az volt, még amikor szervezkedtünk, hogy talán addigra készen lesz a templom, hát gyönyörűen megjeleztük 2 héttel, itt lesz benne a szép templomban egy nagyon szép koncert, nagyon ritka anyaggal is, ugye nem szoktuk ezt olyan gyakran hallani, és kérem, hogy jöjjünk el minél többen, a kiáratnál, vagy a külső asztalnál kapunk egy-egy programot, abban mind a 3 koncert benne lesz, tehát az első ez most 2 hét múlva, belépő nincsen, de azért adományt elfogadunk, elsősorban a megvendégelésre szól a zenészeknek, hogy kapjanak legalább egy jó rendes vacsorát, és hát a úti költségüket. Van, aki Németországból eljön ezért, hogy itt zenélhessen. Köszönöm szépen, és akkor átadom gondnok úrnak a szót.
Kedves testvérek, mindenki láthatja, hogy a eddigi adatkozás eredményeként a tervezett minimális programunk a 80 éves évfordulóra az már egész biztosan megvalósul. Az első elem az, hogy meglegyen a festés, ez már kész van. A második elem pedig, hogy a világítás cseréje meglegyen, az a hét folyamán megtörténik, tehát éppen ma hozta meg a világítás tervezője a világítótesteket, és remélhetőleg a hét folyamán beszerelhetjük. Kérjük, egyrészt köszönjük az eddigi részvételt és támogatást, másrészt azt láthatjuk, hogy körülbelül 60 család adakozott eddig erre a bővítésre, tehát a 400-as névjegyzékből még vannak olyanok, akiknek lenne erre lehetősége. És így a munka közben egy csomó ötlet fölmerült, ezek közül a teraszbetonozása már elkészült, de más gondolatok is vannak, például, hogy készítsük el a padlónak a burkolását. Erre is különböző javaslatok, adományok már megjelentek, úgyhogy még egyszer nagyon szeretném köszönni mindenkinek az adományát, azt, aki imádsággal támogatja ezeket a munkákat, azokat, akik most már hetekig minden egyes hétvégén elég nagy részét itt töltötték a takarítással, és én is szeretnék mindenkit hívni majd március 31-ére, hogy ne csak a templom legyen kész belülről, hanem a kert is méltóképpen valósuljon meg, és minél szebb legyen. A kárpátaljai kirándulásra írtak Katáék egy hírlevelet, a Kata majd akkor mond róla néhány szót, és végül én is szeretném azt mondani, hogy akkor van értelme a külsőt szépíteni, ha belülről is szépülünk, készülünk az adventbe, húsvétra. Ennek a zenei alkalom is egy kiváló része, és természetesen a gyülekezet többi alkalma, ifjúsági és felnőtt alkalmak is mindenki előtt nyitva állnak. Köszönöm szépen!
A kárpátaljai kirándulással kapcsolatosan csak annyit szeretnék hirdetni, hogy megtelt a busz, most már 66-an vagyunk, 66-an megyünk Kárpátaljára. Azoknak, akiknek visszajeleztünk, hogy ők beférnek, azoknak írtunk egy tájékoztatót, egy részletes tájékoztatót, ezen minden rajta van, hogy mire van még szükségünk, van néhány adat, amit még szeretnénk bekérni a családoktól vagy a tagoktól, akik jönnek, és a részletes program is rajta van, hogy mikor mit csinálunk. Úgyhogy ha valakinek bármilyen kérdése van, jöhet hozzám vagy Tamáshoz, és aki még nem kapta meg ezt a tájékoztatót, akkor Isten tisztelet után oda jöhet hozzám. Köszönöm.
Köszönjük szépen, keresjük a 451. dicséretünket, és énekeljük el lendületesen valamennyi versét a 451-nek. Drága dolog az Úristen dicsérni. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás békesség.